így alakoskodott, és ravaszul az ifjabb testvér szép helyzetét domborította ki, de közben fél szemével atyára pislogott, úgy, hogy ennek hangosan kellett nevetnie az alávalón, és csak annyit parancsolt meg neki: mutassa meg testvérének a marhákat, és szolgáltassa ki neki a lopott holmit, amiben aztán Amaz is belenyugodott. Mikor azonban fölfedezte, hogy két tehenét leölték, haragja újra föllobbant, de miközben szitkozódott és fenyegetődzött, a kicsike hangszerén ezen itt játszani kezdett, és játékához oly kedvesen énekelt, hogy a szitkozódás elhalt, és a napistennek most már csak egyre állt az esze, hogy a lant az övé legyen. És övé is lett. Mert a testvérek szerződést kötöttek, a rablónál maradtak a marhák, és a hangszert a bátyja vitte el, és most már örökre az övé. Elhallgatott és mosolyogva nézett le az emlék ajándékra ölében. Fáraó, mondta az anyja, igen tanulságos módon váratta még egy kissé, hogy legforróbb vágya teljesüljön. Tanulságosan válaszolt a király, mert történetem azt tanítja, hogy Isten gyermekek csak álruhás gyermekek, csak csalafintaságból azok. A barlangbeli is, ha akart, mint ügyes víglegény lépett elő, útba igazításra, okos tanácsra mindig készen, istenek és emberek segítőjeként. Mi mindent nem talált ki még, ami az ottaniak véleménye szerint azelőtt nem volt. Írást és számolást, aztán az olajmívelést, és az okosan rábeszélő szót, amely a csalást sem resteli, de kedvesen csal. Akitől ezt a történetet hallottam, a tengerész nagyra becsülte őt, mint védő urát. Mert amint mondta, ő a kedvező véletlen istene és a kacagó rátalálásé, aki áldást és jólétet ad akár egyenes úton, akár kicsit görbén, amint az élet éppen engedi. Rendező és vezető, aki átvezet a világ kanyargóin, fölemelt bottal hátrafelé mosolyogva. A halottakat is ő vezeti, mondta az ember hold birodalmukba, és még az álmokat is, mert mindehhez ő az álom ura is, aki lezárja az emberek szemét botjával, minden ravassága ellenére mégis nyájas varázslóként. Fáraó pillantása Józsefre esett, az pedig ott állt előtte, csinos és szép fejét hátravetve, és kisé vállára hajtva ferdén fölnézett a képes falra, önfelett, szórakozott mosolyjal, s olyan kifejezéssel, mintha nem lenne szüksége rá, hogy mindezt hallja. Talán ismered az Isten kópé történeteit, jövendőmondó, kérdezte Amenhotep. A kérdezett gyorsan tartást változtatott. Kivételesen udvariatlanul viselkedett, és éreztette, hogy ennek tudatában is van. Sőt, némileg túlzottan tette ezt, úgyhogy fáraónak, aki mindig észrevett mindent, nem csak az volt az érzése, hogy ez a riadt föleszmélés megjátszott, hanem még az is, hogy éppen ezt az érzést akarja kelteni. Várta válaszra, miközben fátyolos szürke szemét lehetőleg tágra nyitva Józsefre szegezte. Ismerem-e, nagy úr, felelte ez. Igenis, nem is. Engedd meg szolgádnak ezt a kettős választ. Ilyen engedélyt gyakran kérsz, állapította meg a király, vagy inkább adsz magadnak. Minden, amit mondasz, igen, és ugyanakkor nem is. Mit szóljak ehhez? Te vagy a tajtékzó ifjú, és mégsem vagy az. Éppen mert te vagy az. A csalafinta Isten dolgát ismered is, nem is. Éppen mert miért? Ismerted, vagy nem ismerted? Magad is régóta ismerted bizonyos értelemben, koronák ura, felelte József. hiszen az íbisz fejű távoli testvérének nevezted őt, Jehuti, a holdbarát írnok testvérének, sőt másik énjének. Ismerte-e hát, vagy ne? Bizalmas lábon álltál vele. Ez több, mint ismerettség. És e bizalmasságban az én igenem és nemem is föloldódik, és ugyanazzá lesz. Nem, a barlang gyermekét, a csínyek urát nem ismertem. Sohasem beszélt róla Eliézer, atyám legöregebb szolgája és tanítóm, aki elmondhatta, hogy a föld elébe futott, mikor lánykérőben volt az el nem fogadott áldozat atyámnak atya számára. Bocsáss meg, messzire vezetne ez, és szolgád nem beszélheti el az egész világot ezen az órán. És mégis a felséges anya szava kísérti, és cseng fülében. A világban úgy illik, hogy a király meséltessen, ne pedig, hogy meséljen. Több csínyt is ismerek, melyek azt bizonyítanák előtted és a nagyasszony előtt, hogy az Isten kópé szelleme az enyém közt is mindig otthonos volt, és bizalmas lábon állok vele. Amenhotep mókás fejmozdulattal nézett anyjára, mintha ezt mondaná, ugyan higgyek neki. Az istennő megengedi neked, mondta aztán, hogy egyet-kettőt elbeszélj a csínyekből, mielőtt értelmezel, ha azt hiszed, hogy kedvünk telhet bennük. Tőled kapjuk lélegzetünket, mondta József meghajolva. Arra használom, hogy szórakoztassalak. És összefont karral, miközben kezét az összefontságból többször kiemelte egy-egy leíró mozdulatra, beszélt fáraó előtt, és szólt. Durva volt Ézsau bácsikám, a hegyi kecske, atyám ikertestvére, aki születésüknél az elsőséget kierőszakolta. Gubanctól vörös fajankó, a másik pedig sima és finom sátorban lakozó és anyjának fia, Istenben okos. Pásztor, Ézsau pedig vadász. Jákob öröktől fogva áldott volt, sokkal régebben, mint amaz óra óta, amikor ősöm, mindkettőnek atya, elhatározta az öröklött áldás tovább ajándékozását, mert halálát közeledni érezte. Vak volt az öreg. Vén szemei nem akartak tovább engedelmeskedni, és már csak kezével látott, tapogatva és nem nézve. Maga elé hívatta a vöröst idősebb fiát, akit konokul szeretett. Menj és íjaddal ejts vadat, mondotta. Derék csimbókosom, elsőszülöttem, és zsákmányodból főz nekem fűszeres ételt, hogy egyek belőle és megáldjalak, főztöttől hatalmasan megerősödve az áldáshoz. Ez pedig ment és vadászott. De ezen közben az anya gödöje bőrébe tekerte be a kisebbik símatagjait, és ételt adott neki, pompásan megfűszerezve gödöje húsából. Ezzel bement az úrsátrába és szólt, ismét itt vagyok, atyám Ézsau, a te bundásod, aki vadászott és főzött számodra, egyél hát, és áld meg elsőszülöttedet. Hadd lássalak látó kézzel, mondta a vak, vajon csak ugyan Ézsau vagy-e az én bundásom, mert azt mindenki mondhatja. És megtapogatta őt, és érezte szőrét, mindenütt, ahol nem fette ruha, szőrös volt, mint Ézsau, ha nem is vörös, de ezt nem láthatták a kezek, és a szemek sem akarták látni. Igen, kétségtelen, te vagy az, mondta az aggastyán, érzem gyapjaidat. Szőrös vagy sima, erről van szó, és milyen jó, hogy nincs szükség szemekre észrevenni ezt a különbséget, elég a kéz. Ézsau vagy, etes hát meg, hogy megáldjalak. És szaglászott és evett, és a hamisnak, aki az igazi volt, adta visszavonhatatlan áldását. Jákob pedig távozott vele. És ekkor megjött Ézsau vadászásából fölfuvalkodottan s kérkedve nagy órájával. Nyilvánosan megfőzte és megfűszerezte a vadat és bevitte atyához, de bent a sátorban pórul járt a rászedett, csalóként fogadták őt, a hamis igazit, mert az igazi hamis már rég megelőzte anyai furfang segítségével. Csak az átok záporát fogadhatta, mert az elajándékozott áldásból semmi sem maradt. Nagy mulatság és kacagás volt, amint leült és kicsüngő nyelvvel hangosan bőgött, és kövér könnyeket potyogtatott a porba, a kisemmüzett ostoba, akit megcsalt az ügyesnek, a járatosnak az esze. Fiú és szülője kacagott. Ez zengő althangon, amaz magasan, majdnem fejhangon. Fejüket is rázták hozzá. Na hát, micsoda csavaros történet, kiáltott Amenhotep. Barbár egy tréfa, kitűnő a maga nemében, noha kissé nyomasztó, s az ember nem tudja, milyen arcot vágjon hozzá, s képét nevetés és részvét fintorítja el. A hamis igazi mondod, és a hamis, aki igaz volt. Nem is rossz. Torz és szellemes. Az égi jóság őrizzen meg mindenkit attól, hogy igazi legyen, és mégis hamis, s ne kelljen végül bőgve ülnie, s könnyeit a porba potyogtatnia. Hogy tetszik neked ez az anya, mamácska? A kecskebőr és a simaság. Ezzel segített az öregnek és látó kezeinek, hogy az igazit áldja meg, mármint a hamisat. Nos, mondd hát, nem eredeti egy bárány ez, akit ide rendeltem. Felségem megengedi, hogy még egy csínyt mesélj el, Kabír, hogy lássam, nem véletlenül sikerült-e az első, és az ügyesnek szelleme csak ugyan többe számodra, mint ismerős, tudnilik bizalmas. No, halljuk! Amit fáraó parancsolt, mondta József, már teljesült is. Az áldott fejűnek menekülnie kellett, és Naharáim felé utazott, Sínear földjére, ahol rokonai éltek. Lábán az agyaktuskó, egy komor üzletember és lányai, az egyik vörös szemű, a másik csillagnál kedvesebb, aki egyetlene és minden elett, Istenen kívül. De a kemény szívű bácsi a csillagszűzért 7 évig szolgáltatta őt, amelyek elszálltak, mint a napok, és mikor mind leszolgálta, nagybátyja a sötétben a másikat adta hozzá, akit nem akart, és aztán persze az igazit is, a rákelt, az anyajuhot, aki emberfeletti kínok közt szült, és Domuzinak neveztek engem, az igazi fiút. Ezt csak úgy mellékesen mondom. Amikor a csillagszűz fölépült születésem után, az atya távozni akart velem és a többi 10-zel, akiket a nem igazi és a szolgálók szültek neki, vagy úgy tett, mintha távozni akarna a bácsi előtt, akinek ez nem volt ínyére, mert Jákob fejének áldása az ő számára gyümölcsözött. Adj nekem mindent, ami tarkának születik a nyájban, mondta Jákob lábának. A tiéd legyen pedig minden, ami egyszínűnek, ez az én szerény feltételem. És így egyeztek meg. De mit tett Jákob? Fáról és bokorról vesszőket vágott, és fehér gyűrűket hámozott kérgükbe, hogy tarkák lettek. Azután a vájukba rakta őket, ahol a nyáj ivott, és ivás után üzekedett. Jákob eközben mindig pettyeset nézetett a juhokkal, szemükön keresztül hatott rájuk, és azok pettyeset ellettek, és ez mind az övé lett. Így gazdagodott meg mértéktelenül, és lábán vakarhatta a fejét, csávában hagyta a fortélyos Isten. Anya és fia megint jót mulattak, fejüket rázva. A király homlokán nevetés közben egy ér betegesen kidudorodott, és fátyolos szemében könnyek csillogtak. Mamácska, mamácska, mondotta, felségem nagyon jól mulat. Tarkára hámozott botokat tett elébük, és szemükön keresztül hatott rájuk. Az ember halálra neveti magát ezeken a tarkánál tarkább történeteken. Így most fáraó is. Él még az atyád. Nagy lókötő az öreg. Te tehát egy kópénak, meg egy kedvesnek a fia vagy. A kedves is nagy kópé volt. Nagy tolvaj, egészítette ki József. Kedvessége megfért a csínytevéssel. Férje kedvéért még lopott is. A komor apa bálványait eldugta a tevék almába, rájuk ült és édes hangon szólt. Gyengélkedem, és itt a tisztulásom ideje, azért nem tudok fölállni. Lábán pedig végkimerülésig kereste bálványait. Egyik a másik után kiáltott Amenhotep, s hangja kacagásba bicsaklott. Hallod, mamácska, még adós vagy a válasszal, hogy nem valóban eredeti, csinos és mulatságos-e a bárány, akit magam elé rendeltem. Itt van a pillanat, jelentette ki hirtelen. Fáraónak most kedve volna meghallgatni nehéz álmai értelmezését ettől az elmés ifjútól. Meghallgatnám, mielőtt teljesen felszáradnak-e szíves szórakoztatás könnyei szememben. Mert amíg szemem még nedves a szokatlan kacagástól, nem félek az álmoktól sem értelmezésüktől, akárhogyan hangzanak is. Ez a kópéfi nem fog fáraónak sem olyan ostobaságot jósolni, mint a könyvesház szőrszál hasogatói sem egészen borzalmasat. És még ha az igazság szomorú lesz is, amelyet közöl, ebből a vidám szájból nem hangzik majd úgy, hogy a könnyek szememben egyszerre egészen megváltoztassák értelmüket. Jövendőmondó, nincs szükséged valamely szerszámra vagy eszközre munkádhoz. Egy üstre talán, amely befogadja az álmokat, és amelyből fölszáll az értelmezés. Semmire, felelte József. Semmire sincs szükségem ég és föld között munkám elvégzéséhez. Szabadon értelmezek, jól vagy rosszul, amint megadatik. Fáraónak csak mesélnie kell. És a király megreszelte torkát, kicsit zavartan anyjára nézett, és könnyed meghajlással bocsánatát kérte, amiért álmait még egyszer meg kell hallgatnia. Aztán nedves szemével hunyorogva, melyben a nevetés könnyei lassan fölszáradtak, lelkiismeretesen elmesélte hatodszor is már nem friss látomását, az elsőt és a másodikat. Fáraó jövendől. József szemvelgés nélkül, illedelmes tartással figyelt. Hogy szemét csukva tartotta, mi alatt fáraó beszélt, ez volt minden, amivel észrevétette egész lényének mély összpontosítását és az elbeszélésbe merülését. S kelleténél több csak az volt, hogy szemét még egy ideig csukva tartotta, amikor Amenhotep már végzett és visszafojtott lélegzettel várt. Annyira ment, hogy megváratta kicsit a királyt, és szemét csukva tartotta, mi alatt tudta, hogy az csupa várakozással lesi szavát. Nagy csönd volt a krétai lugasban. Csak az Isten anya köhögött mély hangján és neszezett függő bojtjaival. Alszol, bárány? Kérdezte végül Amenhotep. Nem, itt vagyok, felelte József, és sietség nélkül fölnyitotta szemét fáraó előtt. Minden esetre inkább keresztül nézett rajta, mint ránézett, vagy még inkább tekintete elmerülve megtört a király alakján, és önmagába tért, ami igen jól állt fekete Rákel szeméhez. És mit szólsz álmaimhoz? Álmaidhoz, válaszolta József. Álmodhoz, úgy érted. Kétszer álmodni nem jelent két álmot. Egyféle álmot álmodtál. Hogy kétszer álmodtad, egyszer ilyen alakban és aztán amolyanban, csak erősítő értelmű, azaz álmod bizonyosan teljesülni fog, mégpedig hamarosan. Továbbá a második változat csak magyarázata és közelebbi megjelölése annak, amit az első jelent. Felségem is rögtön így gondolta, kiáltott Amenhotep. Anyus, ez volt az első gondolatom, amit a bárány itt mond, hogy a két álom alapjában egy. Álmodtam a kövér marháról és az ösztövérről, és aztán, mintha valaki azt mondta volna, jól megértettél, így gondoltam, Aztán álmodtam a kalánszokról, a duzzadóról és az üszkösről. Az ember is, mikor ki akarja magát fejezni, beszél, és megpróbálja még egyszer. Más szóval mondja, így és így. Mamácska, nagyon jó az értelmezés kezdete, amelyet ez a próféta ifjú, aki nem tajtékzik, itt előadott. A könyvesház kontárjai mindjárt a kezdetet elhibázták, s így azután a többivel sem tudtak már semmire sem menni. Nos hát folytasd, próféta, is értelmez! Mi az én kettős királyi álmom együttes jelentése? Egy a jelentés, mint a két ország, és kettős az álom, mint koronád, mondta József. Nem ezt akartad kifejezni legutóbbi szavaiddal, és csak életlenül mondtad, de nem véletlenül. Amire gondoltál, elárultad a királyi álom szóval. Koronát és farkat viseltél álmodban, úgy hallottam a homályban. Nem Amenhotep voltál, hanem Nefer Keperu Ré, a király. Isten szólt a királyhoz álmaink keresztül. Megmutatta a fáraónak, amit cselekedni akar az időben, hogy tudja és megtegye rendszabályait az utasítás szerint. Tökéletes, kiáltott ismét Amenhotep. Semmi sem volt előttem világosabb. Anyus, semmi sem volt bizonyosabb felségem előtt kezdettől fogva, mint amit ez a sajátságos bárány mond, hogy nem én voltam az, aki álmot lát, hanem a király, amennyire ez elválasztható, s amennyiben nem éppen én rám volt szükség, hogy a király álmot láthasson. Nem tudta-e fáraó, és nem esküdözötte mindjárt reggel, hogy a kettős álom országos fontosságú, és ezért okvetlenül meg kell fejteni. Az álmokat a király kapta, nem mint atya, hanem mint az országok anyja, mert a király neme kettős. A szükségről és az első feketeségről szólt álmom. Tudtam és tudom ezt. De tovább még nem tudom. Eszmélt föl hirtelen. Miként van az, hogy felségem egészen elfelejti, hogy a továbbiakról még semmit sem tud, és hogy az értelmezés még hátra van. Te valahogy úgy tudod föltüntetni, fordult Józsefhez, mintha már minden szépen megoldódott és megfejtődött volna, mert eddig csupa olyant jövendőltél, amit úgy is tudtam. De mi az értelme álmomnak, és mit akar értésemre adni? Fáraó téved, felelte József, ha azt hiszi, hogy nem tudja. Ez a szolga nem képes semmi mást, mint olyat jósolni neki, amit ő úgy is tud. Nem láttad-e a teheneket, amint kiemelkednek a folyóból egyik a másik után sorjában, s nyomon követik egymást előbb a kövérek és aztán a soványak, úgyhogy nem volt megszakítás egymás utánjukban. Mi emelkedik így ki az örökké valóság tartájából egyik a másik után, nem egymás mellett, hanem libasorban, hogy jövő és menő közt soha sincs hézag, és sorsukban soha megszakítás. Az évek, kiáltott Amenhotep, miközben előre lökött ujjaival pattintott. Természetesen, mondta József. Ennek nem kell üstből fölszállnia. És ehhez nem kell tajtékzás és szemforgatás, hogy a tehenek évek, hét év, és megint hét. És a kalászok, amelyek azután hajtottak, egyik a másik után, ugyanennyien, talán valami egészen mást és roppant nehezen kitalálhatót jelentenek. Ne, kiáltott fáraó és megint pattintott. Azok ugyancsak évek. Isten értelem szerint minden esetre, felelte József. És ennek mindenütt adassék tisztelet. De hogy a tehenekből kalászok lettek, álmod második alakjában. Hét teljes és hét üres. Ahhoz már nyilván üst kell, akkora, mint a hold, hogy felszálljon belőle, mi az összefüggés, és hogyan is áll a helyzet a hét előbb jött tehén szépségével, és az őket követők rúdságával. Fáraó, légy kegyes, és hozas egy három lábon álló üstöt. Ugyan menj az üstöddel, kiáltott ismét a király. Nincs itt az ideje, hogy üstről beszéljünk, és nincs szükségünk rá. A helyzet kézenfekvő és olyan átlátszó, mint a legtisztább drágakő. A tehenek szépségével és rúdságával függ össze a kalász helyzet, és jó termés és rossz termés helyzete. Abbahagyta és nyitott szemmel nézett a levegőbe. Hét bőtermő év jön, szólt szédülten, és hét év lesz a drágaságé. Bizonyosan és késedelem nélkül, mondta József, mert kétszeresen kaptad a híradást. Fáraó ráemelte szemét. Nem estél össze holtan a jövendőlés után, mondta némi csodálkozással. Ha nem hangzanék olyan iszonyúan és bűnösen, válaszolta József, azt kellene mondani. Csodálatos, hogy Fáraó nem esik össze holtan, mert hiszen ő jövendőlt. Nem, ezt csak úgy mondod, és csak úgy tünteted föl, Kópéfi, ellenkezett Amenhotep, mintha magamat jövendőltem volna, és értelmeztem volna álmaimat.